ilyen úton, ez mindig nagyon izgalmas látni, és hogy nyilván ez az egész tervezői gondolkodás, vagy kritikai gondolkodás is azt mutatja nekik, hogy érdemes próbálkozni, tanulni, lehet, hogy nem minden fog sikerülni, de azokból le lehet vonni a tanulságot, és a következő próbálkozásba beleépíteni, és hogy ők most ezen az úton indultak el, még nagyon az elején vannak, de már most találtak olyan kapcsolódásokat, olyan egyesületeket, rendelőket, akik szívesen segítenek a második csapatnál, szintén például a kékvonallal felvették már a kapcsolatot, hogy a fiatalokat hogyan tudják támogatni. A harmadik helyezett már elindult egy ilyen saját közösségépítésben, szóval, hogy mindenki a saját környezetében elkezdte már ezt csinálni, és akkor nyilván amint ez kicsiben már megy, úgy lehet fokozatosan egyre nagyobb célokat kitűzni.
Hát köszönöm szépen ezt a kis rövid tájékozódási lehetőséget, amit nekünk kínált most. Reméljük, hogy ennek a dolognak folytatása lesz, mint ahogy mondta, hogy már ez az ötödik év volt, ha jól emlékszem, annyit mondott. Igen. Tehát akkor már ez egy lendületben lévő dolog, és hogy ezek a fiatalok, akik most ebben részt vettek, ők is lendületet kapnak arról, hogy akár a saját munkáikban ezeket folytassák, majd akár a saját csapatukban, vagy más összetételben. Köszönöm még egyszer, Takács Enikő volt a vendégünk, és a Megoldások a Holnapért program keretében zajlott versenyről volt szó, amely az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek segítésére szerveződött. Ezekről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm még egyszer, kezi csokolom.
Köszönöm, viszont hallásra. Seeker, I've been searching low and high. I won't get to give what I'm after till the day I die. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker.
Perc.
A szentendrei skanzen eseményéről beszélgetünk. Hogy csináljuk meg a földet? A kertészkedő Jókai Mór című kiállítás zajlik a skanzenben, 3-4 nappal ezelőtt nyílt, azt hiszem. Én a mondatot egy kicsit bizonytalanul is éreztem a sajtóanyagban, hogy ez egy kérdés, hogy hogyan csináljuk meg a földet, és hogy a föld alatt itt a glóbusz egészét, vagy pedig a saját kertjeinket, a kertészkedő Jókai Mór, azért itt már egy kicsit vezető voltam. Na, mindezekről beszélgetünk Pálkai Vikivel, aki a Civil Rádió, épp most mondtam a kollégámnak, első ügyvezetője volt, tehát nagyon régi és nagyon szoros a kapcsolatunk. Szia, Viki!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
Remélem, te is ilyen jó emlékkel vagy az egész rádió iránt, mint ahogy mi is mindig szeretettel emlegetünk, de most egy kicsit a mostani munkádról hadd faggassunk. Tehát van egy nagyon érdekes kiállítás, Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen, a múzeumban, vagy ilyen intézményben, mint a Skanzen, valakik hoznak, összehordanak egy csomó mindent, és akkor aki a múzeum munkatársa, az pedig úgy elrendezi a kiállítást. De amikor pár percet beszéltünk erről előzetesen, akkor abból kiderült, amit persze sejthettem korábban is, hogy itt, aki belefog egy ilyenbe, mint ahogy te most ebben, ő valójában ő lesz maga a kutató, aki utána jár, aki mindenfélét összeválogat, összefüggéseket keres, és utána ezt valamilyen módon egy kiállítással szervezi. Szóval te most itt egyszer egy kutatás utáni állapotnak a eredményét fogod nekünk itt, hogy mondjam, ajánlani, ha jól sejtem.
Igen, valóban, hogyha az ember egy témát megkap, hogy ebből kiállítást csináljon, akkor az első lépés az az, hogy egyáltalán elgondolkodik azon, hogy hogyan is mutassa be ezt a látogatóknak. Ugye mi ezzel a kiállítással a Jókai 200 emlékévhez csatlakoztunk, és az volt nekünk a nagy kérdés, hogy hogyan mutassunk be egy írófejedelmet, Jókai Mórt, akinek ugye számtalan könyve volt, és az irodalmi munkásságáról volt híres. Mi ugye egy néprajzi múzeum vagyunk, hogyan tudjuk ezt a kettőt összekapcsolni. És ugye a másik kérdésünk az az volt, hogy nekünk ebben az évben és a következő évben a fő fókusz a múzeumban az a fenntarthatóság lesz, tehát hogy ez a tematikus évünk, és hogy hogyan tudjuk ezt a három dolgot összekapcsolni. És ehhez volt egy nagyon jó kiinduló pont a kertészkedő Jókai Mór, hiszen ő neki volt egy svábhegyi kertje, ami egyébként a mai napig is látogatható Jókai kert néven.
Ez egy nagy terület? Jól látom, 6 holdnyi terület most itt közben, a Facebook oldalra mentem. Hát az akkor az nem kicsi.
Igen, hát ez egy nagy terület volt, amikor ő ezt egyébként viszonylag fiatalon megvásárolta, viszont ez egy teljesen kietlen pusztaság volt, hogy úgy mondjam, ez egy elhagyatott kőbánya volt, ami így első ránézése teljesen alkalmatlan arra, hogy
reménytelennek tűnt talán neki.
Igen, tehát hogy bármilyen gazdálkodást folytasson rajta az ember, de a hosszú évek alatt ezt a területet, ezt a sivány területet termővé tette, és egy olyan virágzó kertet hozott létre, ami tulajdonképpen legendássá vált. Sokan direkt elmentek, hogy megnézzék, és de nem csak kertje volt, tehát gyümölcsfák, hanem egy hatalmas nagy szőlője is, ahol aztán születi mulatságokat is rendezett a feleségével, a Borfalvi Rózával, ami egy komoly társasági esemény volt minden évben, hiszen írókat, költőket, fontos társasági embereket hívtak meg. Tehát, hogy igazából beszélgetészkedő Jókai Mór, akkor ezt a tapasztalatát itt szerezte, hogy egy tulajdonképpen egy elhagyatott kőbányából hogyan kell egy
legendás
kertet létrehozni.
Mi az, amit, hogyha valaki a Szentendrei Skanzenba elmegy, és azt megnézi, amivel találkozik, hiszen nincs 6 holdnyi területetek, nyilván dokumentumok vannak, mi minden más, vagy milyen dokumentumok vannak, ha már ezt emlegettem?
Ugye a kiállításnak a fő fókusza az Jókainak a Kertészgazdászati Jegyzetek című könyve. Hát inkább mondanám egy kis írásnak, ami 1896-ban jelent meg. Tehát igazából a kiállításnak az egyik fele az ezt a könyvet dolgozza fel, és tulajdonképpen azokat a témákat mutatjuk be, ami Jókait is foglalkoztatta. Tehát, hogy hogyan, amit már ugye mondtam, hogy hogyan fordítsál termőre egy talajt, milyen gyümölcsfákat érdemes ültetni, milyen kártevői vannak ezeknek a gyümölcsfáknak, és hogyan kell ellenük védekezni. Illetve hát a filoxéra. Ugye mondtam, hogy Jókainak nagy szőlője volt, és hát ugye ez az időszak, amikor a filoxéra nagyon is érintette a hazai szőlőket, és hát természetesen az ő szőlőjét sem hagyta érintetlenül, tehát hogy ő ezzel is foglalkozott elég komolyan a könyvével. Tehát, hogy a szövegek azok nagyjából ezeket a témákat dolgozzák fel, és ehhez kellett ugye nekem egész tárgyakat keresni, nyilván főleg a saját gyűjteményünkben, mint például meciólót, permetezőt, szénkénégezőt, szénkéne, amivel ugye a szőlőt, a filoxirával.
Puttonyt gondolom, szőlős puttonyt, ha már volt, akkor nem tudom, jól mondom-e.
Ezt, bocsánat, nem hallottam.
Puttonyt, amivel a szőlőt gyűjtötték, igen.
Igen, hát puttonyt is, igen, termetezőt, tehát hogy ugye ilyen tárgyakat és dokumentumokat is, illetve nagy segítségemre volt a borászati lapok, amelyik egy nagyon-nagyon fontos akkori szakmai lap volt, onnan is nagyon sok minden ihletet és illusztrációt tudtam meríteni, és hát nyilván a társmúzeumok, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Mezőgazdasági Múzeum, Természettudományi Múzeum, ahonnan szintén ugye könyveket, tárgyakat, dokumentumokat tudtunk kölcsönözni.
Ez egy egyszerű folyamat, bocsánat, amikor egy másik intézményhez kell menni, és az ő gyűjtőkörükből, amit tűzzel, vassal védenek, most egy kicsit sarkítok, hogy ezeket kikérni és másik kiállításhoz adni, vagy ez egy természetes gesztus?
Ez egy természetes dolog, hiszen ha egy múzeumnak a gyűjteményét nézzük, akkor ennek elenyészően kis százaléka, amit a látogatók egy kiállításban megnézhetnek. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen egy múzeum örül, hogyha egy olyan tárgya, ami amúgy raktárban van és nem látható, az bekerül egy időszaki kiállításba, és a látogatók megtekinthetik. Tehát, hogy ez egy bevett dolog, és ez egy nagyon jó dolog is szerintem, hogy így például érdekesség, hogy a Tapolcai Múzeumból hoztam el egy könyvet, ami a Tapolcai Vince Léris korának a történetét mutatja be. Ugye a Vincellér iskolák is nagyon fontosak voltak a filoxéra elleni védekezésben, hiszen elindult ezzel a szakképzés, és az a sok új tudás, ami fontos volt, hogy megújuljon a szőlészet, borászat. Ebben nagyon fontos szerepe volt a Vincellér iskoláknak, uh-huh. és Tapolcán is volt egy ilyen iskola, és onnan hoztam el például egy könyvet, ami amúgy nem
forgott
kiállításban, tehát nem láthatják a látogatók, de itt most a múzeumban, vagy a kiállításban, igen.
Azt értem, hogy nagyon fontos, hogy a múltunkat ismerjük, meg ráadásul egy nagyon népszerű ismert írónak a tevékenységének egyik ágát, mert nem ez volt a fő ág, amit ismertünk, de és hát szembesülni ezzel, hogyha valaki kimegy a skanzenbe, ez egy nagy élmény lehet, de van-e valami olyan, nem biztos, hogy ez várható, ez már bőven elég és izgalmas, de ami esetleg a mai embernek valami közvetlen információt, vagy közvetlen új impulzust adhat, tudunk-e ilyet kiemelni, hogy ami ma még aktuális lehet ebből az ő általa összehozott és ő általa elvégzett nagy munkából?
Igen, ezt jó is, hogy kérdezed. Hát egyrészt ő nagyon... Tehát szerintem ő nagyon példaértékű tud lenni mindenki számára, aki ma kertészkedni szeretne, mert ő nagyon odafigyelt a természetre, és ő rengeteget kísérletezett, hogy milyen szőlőt ültessen, milyen gyümölcsfák azok, amik az ő abban a mikroklímában jól teremnek. Tehát, hogy ő sok-sok hosszú év keserves tapasztalata alapján jutott el oda, ahova. Viszont ugye mondtam azt az elején, hogy az idei és a jövő év nekünk a fenntarthatóság köré fog csoportosulni, tehát hogy nekünk ez a tematikus évünk, és ebben a kiállításban ez az aspektus is megjelenik. Ugyanis nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindaz, amit Jókai felvett ebben a könyvében, arra adjunk egy kortárs reflexiót is. És megnézzük azt, hogy azok a problémák, amikkel ő ott foglalkozik, például talaj, a vízhasználat, akkor az őshonos fajok, amit nyilván ő még nem így nevezett, de az, hogy mennyire fontos, hogy egy sokszínű kertünk legyen, vagy az, hogy milyen kártevők vannak, hogy ez ma hogyan csapódik le, és hogy minden olyan témának, amit Jókai felvetett, és feldolgoztunk a kiállításba, adtunk egy kortárs reflexiót is, és így tudtuk tulajdonképpen összekapcsolni a fenntarthatóságot és Jókai Mórt.
Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert a következő két interjúnk az éppen az ökoszisztémával, a víz megtartó képességgel, az erdővel kapcsolatos dolgokról szól, tehát nagyon érdekes dolgokat emelnek ki, és mondanak el a vendégeink, illetve az interjú alanyaink. És itt nagyon érdekes, nem is gondoltam arra, hogy a Skanzernak egy kiállítása ilyen módon szerves kapcsolat, organikus kapcsolatot jelenthet az ezutáni témáknak. Mintha mondtál volna még valamit a fenntarthatósággal kapcsolatban, hogy itt ti a kiállítás rendezésében, most nem emlékszem már pontosan, de hogy talán valami tárgyat, vagy valamit úgy gondoltatok, hogy az ennek a fenntarthatóságnak egy szimbóluma legyen, jól emlékszem, vagy ez most csak én?
Tehát ugye fontos volt nekünk az, hogy a kiállítás is fenntartható legyen. Egyébként ja, igen, ez igen, a múzeumok szempontjából ez egy elég égető kérdés, mert ugye ha egy időszaki kiállítást megcsinálunk, akkor sokszor az installációkat nem tudjuk használni, uh-huh. és sokszor azzal nem tud egy múzeum mit kezdeni. És nekünk ez egy fontos dolog volt, ha már fenntarthatóság, akkor a kiállítás is ilyen legyen, és ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy az előtte lévő időszaki kiállításunknak, ami a kockaházakat, tehát a Kádár kockákat történetét dolgozta fel, ott volt egy nagyon szép fa installáció, és annak a fa anyagát használtuk fel ehhez a kiállításhoz, és a kiállítás tervezők egy gyönyörű szép ilyen lugast formáztak ebből a faanyagból, és tulajdonképpen amikor az ember a kiállításba sétál, olyan, mintha egy lugasba sétálna, és egy ilyen kis sarokba, egy ilyen kis kerti interiört is berendeztünk Jókai képével, tehát tényleg kicsit úgy is érezheti az ember a virágok és a lugasban sétálva, mint hogyha ott a Jókai kertjében sétálgatna.
És tulajdonképpen az előző kiállítástól átsétáltak a tárgyak ide ebbe a mostani igen. kiállításban, már a sétát említjük. Még annyit 11-én nyílt, ha jól emlékszem, ugye ez a kiállításotok. Mi a benyomásotok, vagy milyen, tehát van-e már valami reflexió, vagy még nagyon korai, és hát hogy meddig lesz nyitva a kiállítás, erről mindenképp jó, hogyha még szót ejtünk.
A kiállítás egész évben nyitva lesz, tehát a Skanzer nyitvatartási ideje alatt, ugye mi bezárunk október végén, illetve hát még a Márton nap, ami egy nagy rendezvényünk, végig nyitva lesz a kiállítás. Egyelőre elég jók a visszajelzések, tehát itt tetszik a közönségnek, de hát még alig egy hete nyílt meg. Viszont azt még hozzátenném, hogy a múzeumok éjszakája, ami ugye most lesz 21-én, és Jókai köré szerveztük, és lesz majd a kiállításban is 7:30-tól egy rendhagyó tárlatvezetés, előtte ilyen borokat lehet megszagolni, és
talán még kóstolni. Is,
ugye? Igen, egy kicsit kóstolni is. Tehát, hogyha valakinek most esetleg felkeltette az érdeklődését, akkor a múzeumok éjszakáján várjuk szeretettel, és nem csak ezzel a rendhagyó tárlatvezetéssel, hanem egyéb programokkal is, ami Jókai világát eleveníti fel.
Hogy csináljuk meg a földet, a kertészkedő Jókai Mórról szól a kiállítás, amiről mostanáig beszélgetünk. Pákai Viki volt a vendégünk, és a Skanzen kiállításáról van szó, zöld Skanzen, ezt is látom a szórólapon, tehát beszéltél is erről többet a fenntarthatóság kapcsán is. Sok mindent tapasztalhatunk, úgyhogy ajánljuk, hogy érdemes fölkerekedni és elmenni Szentendrére a Skanzenbe, emiatt is. Köszönjük szépen, Viki, minden jót!
Én is köszönöm!
Szia!
Szerbusz!
Kelő nappal én is kelek, látom. 114, 115, 116,
117 perc.
Önkéntes vízadó program, ez a cím annak a kezdeményezésnek, amelyiket több felületen lehet olvasni az interneten. A vendégünk, akivel most erről beszélgetek, Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. Hát, ha jól láttam, hárman voltatok, akik markánsan ezt a dolgot elindítottátok. A 10 millió fa Magyarországon vezetője, a főkert vezetője és te. Szóval hogy jött egyáltalán ez az ötlet, hogy önkéntes vízadó programot kezdjetek?
Hát az ötlet, az már régóta gondolkodunk rajta, ugyanis azt látjuk, hogy egyre asszályosabb nyarak érkeznek. A legelső ilyen nagyon intőjel az 22 nyara volt, ahol gyakorlatilag másfél hónapon keresztül nem esett egy csepp csapadék sem, és azok az új ültetésű fák, amiket a főkert abban az évben elültetett, annak minden locsolás, és reményünk ellenére egy elég nagy százaléka elpusztult azon a nyáron, és 2024-ben valami nagyon hasonlót éltünk át, bár már jobban fölkészülve az öntözésre, de azt látjuk, hogy a nyárnak van egy olyan periódusa, amikor annak ellenére, hogy a főkert teljes gőzerővel locsol, sőt, az volt olyan nyár, hogy a szakmai programjában előírt vízmennyiségnek a 160%-át használta föl, és még az sem volt elég arra, hogy a legkitettebb fák túléljék azt a nyarat, és ezért azt gondoltuk, hogy itt az ideje segítségül hívni a civileket, akik nagyon sokszor nem tudják, hogy tudnak jól segíteni, vagy hogy tudnak segíteni igazán, és hát ráadásul több olyan civil mozgalom is tevékenykedik a főváros területén, akiknek a fák az, illetve a faültetés, az valamilyen szinten a
profilja.
A profilja, és bár mindenki borzasztóan szeret fákat ültetni, mert ez egy nagyon szexi dolog, de nagyon kevesen vannak, akik ennek aztán később a fenntartásában is részt tudnak venni, ezért például a 10 millió fát, aki ugye abban a profil, vagy az volt eddig a fő profilja, hogy fákat ültet, de ők is látják, hogy bizony fát ültetni az sokkal egyszerűbb, mint aztán meg is tartani őket. Sikerült arról meggyőzni, hogy a nemzeti faültetés napjával párhuzamosan elkezdjünk gondolkodni közösen arról, hogy nyáron majd mi fog történni. Valójában velük a beszélgetés az idén januárban kezdődött el, mert hogy ők kerestek meg bennünket a Nemzeti Faültetés napjával, az ugye március 1-én van, és ebbe csatlakozott a főváros is, és ezzel párhuzamosan mondtuk nekik, hogy el kéne indítani egy kvázi ilyen nemzeti öntözés hónapját is, és ebből jött aztán ez az önkéntes vízadás program, mint programnév, és ebbe ők hoztak egy startup céget, ezt a bizonyos Be Eco nevű ilyen applikációfejlesztő társaságot, akiknek ez az applikációjuk már megvolt, és ennek a kiterjesztése úgy valósult meg, hogy a főkert adott nekik georeferált adatokat 1400 olyan fővárosi fáról, amit nem olyan régen ültettünk el. Ugye ezek vannak a leginkább kitéve most annak, hogy esetleg bizonyos részeik az idei nyarat nem élik túl. És hát ezek bekerültek ebbe a rendszerbe, ez úgy működik, hogy az ember letölti ezt az alkalmazást, és megkeresi a közelében lévő fát. Hogyha 10 méteres közelében van a fának, és mondjuk visz magával egy kanna vizet, és meglocsolja, és beírja, hogy hány litert locsolt, akkor a fa az pirosról sárgára, majd zöldre vált, attól
függően,
hány liter vizet kapott, és be lehet állítani egy ilyen lehetőséget is, hogy egy idő után ilyen push üzenetben értesíti a felhasználót, hogy itt az ideje újra öntözni.
Minden esetre, amit csináltak, vagy csináltatok ti, vagy rólatok képeket, azon egy-egy zöld kannával, vizes locsolókannával, aki neki indul láthatólag valami kicsi dombos területnek, vagy talán nem is mindig dombos területnek. Hát ez egy fantasztikus elképzelés. Először, amikor az ember az önkéntes vízadó programot olvassa, a mai világban, amikor adók tömegesen jönnek, még arra is gondol, hogy talán majd valami adót kell fizetni, de ennél ez csak most tréfa nyilván, minden esetre a félreértés.
Ez egy vízadás, tehát nem is vízadó a neve, hanem önkéntes vízadás.
Aha, akkor ez csak lehet, hogy valahol egy ilyen cím volt, ahol ezt a jó félreérthetőséget jelezték, biztos sokan fognak ugrani erre, hogy ezt megragadják. Hát ez nagyon érdekes, és most akkor, amit elmondtál, hogy van egy ilyen térképes applikáció, az tulajdonképpen ez akkor folyamatosan követhető. Keresni érdemes a városba bárkinek, az applikációt letöltve olyan fát, amiért hát ilyen módon valójában felelősséget vállal, tehát örökbe fogadja egy kicsit, hogyha nem csak egyszer egy pár liter vizet csak oda nyom, hanem ha valahogy visszatérő vendég lesz, vagy visszatérő gazdi lesz ott.
Igen, hát ez olyan, kicsit olyan, mint a kis herceg történet modernkori változata. És igen, kifejezetten egyébként arra a célcsoportra próbáltunk lőni, akik a fiatalok, és ugye ebben az applikáció őrületben élnek, és ez annyira sikerült is, ugye én éppen Bécsben voltam a kollégákkal egy szakmai úton, amikor elindult ennek a promóciója, és hát a fiam nem sokat szokott velem levelezni, de aznap kaptam tőle egy messenger értesítést, hogy papa, rákattantunk erre az applikációra, és már szervezzük a srácokkal, hogy a lehető legtávolabbi, a lakóterületektől legtávolabbi fát fogjuk meglocsolni, aminek a közelében csak egy benzinkút van, de már szervezzük, hogy a benzinkutastól hogy kérünk vizet. Tehát, hogy...
Írtál is a fiadra való kapcsolatról, írtál is egy pár sort egy bejegyzésbe. Ez az a fiad, aki a te fotódon a nyakadba ül még valamikor pár tíz évvel ezelőtt.
Igen. Igen, és igazából ez nagyon jól összeállt, mert pont akkor indult el ennek a promóciója, és akkor készült el az applikáció, amikor tényleg az első ilyen nagyon meleg nyári napok indultak el, mindenki érzékeli, hogy hirtelen ebből a viszonylag kellemes tavaszból átváltottunk egy perzselő nyárba. Másrészt pedig ugye most van az, amikor már lassan vakáció lesz az iskolákban, de még nem indultak el a családok nyaralni, és hát hirtelen óriási sok szabad ideje lesz ezeknek a 10-20 éves fiatal embereknek, akik akarnak tenni valamit Budapest fájért, úgyhogy itt most tudnak tenni érte.
Olvasom, hogy családoknak ilyen vasárnapi bulit is tulajdonképpen, vagy buli is szerveződik, nem tudom milyen módon, de ez nyilvánvalóan egy kohéziót jelent, és még inkább esetleg valami módon a kitartást, meg hát a vonzó programnak a lehetőségét is kínál.